hem de bar, hem de bar. Mondta a szép rózsaszín, sötét parrám nem süt át, és a parrám egyébként elkerülhető, nem de bár, nem de bár. Kissé halvány lett a kiállított mű, és ez már-már több, mint csalódás. Mintha tép nyerne a bizonytalanság, szóval nem túl jó az összhatás. Kissé halvány lett a kiállított mű, néhol gyöngécske a megoldás.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc.
Száznegyedik éves születésnapját ünnepli a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, ha jól tudom, február 9-én, tehát az elmúlt hét vasárnapján volt. A vendégünk Horváth Péter, főigazgató helyettes. Szia, Péter, Ferenc vagyok.
Szia, Feri, üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát egyrészt egy kicsit, hogy pontosabban értsük, hogy a Vöröskereszt ifjúsági szervezete az egy önállóbb szervezet, vagy tulajdonképpen egy ilyen filiája a Magyar Vöröskeresztnek. Szóval hogy szervezetileg, hogy kapcsolódik ez a két dolog?
Igazából úgy szoktuk fogalmazni, hogy a Vöröskereszt ifjúsági mozgalmi része. Ugye azt érdemes tudni, hogy a Magyar Vöröskereszt 1881. május 16-án alakult, és ugye 1921. február 9-én a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Itt történeti szempontból nagyon fontos az, hogy ugye akkor egy első világháború mellé bonyolódott, és a Vöröskeresztnek nagyon sok szerepe volt az első világháborúban, ugye kifejezetten egészségügyi tevékenységekben. Épp ezért a Vöröskereszt már akkor foglalkozott a fiatalok egészségnevelésével, főleg az elsősegélynyújtás oktatásával, és 1921-ben az akkori vezetés, és dr. Vitéz Simon elemér, aki a Vöröskereszt akkori vezetésének egyik meghatározó alakja volt, kezdeményezte, hogy jöjjön létre egy kifejezetten az ifjúság edukációjával, elsősegélynyújtás oktatásával, az ő humanitárius szemléletének fejlesztésével foglalkozó külön mozgalmi rész, és ennek eredménye volt az, hogy 1921-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt létrejött, kifejezetten azzal a céllal, hogy a fiatalok sokkal nagyobb fókusz kapjanak, és aztán később a szervezet ráébredt arra, hogy a fiatalok fejlesztése egy nagyon fontos eszköze az utánpótlás nevelésnek, tehát nagyon sok önkéntes került ki a fiatalok sorából, és nagyon sok idővel később munkatárs és olyan felnőtt szervezeti szereplő, aki segítette a Vöröskereszt eszmének tudatosabb terjesztését.
Régi kapcsolatunk révén én jól emlékszem, hogy te is az ifjúsági szervezeten keresztül lettél munkatársa a szervezetnek? Vagy nem
ez
pontos?
Ez a kérdés valahogy mindig szóba jön alkalmanként, amikor beszélgetünk. Igen, azt az örökséget, ami 1921-ben elindult, azt a Vöröskereszt ifjúsági tagozat a mai napig működteti, tehát nagyon-nagyon fontos tevékenysége az elsősegélynyújtáshoz köthető. Beszélgettünk korábban akár a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat.
Igen, ezt többször a rádiónkban itt a közvetlen őket is kerestük és meséltek akár a szezon kezdetén, és úgy emlékszem volt, hogy a szezon végén is visszatértünk rá, hogy milyen évük volt.
Igen, és ugye az a szolgálat is már nagykorú, meg 2007-ben indult. Aha. De a lényeg, hogy én magam igen 2003-ban kerültem kapcsolatba a Vöröskereszttel.
Hogy? Emlékszel arra például, hogy mi volt az, hogy láttál egy hirdetést, valaki hívott, valahol kötelező volt elmenni, vagy szóval hogy alakult ez a nexus?
Hát fogalmazunk úgy, hogy a motivációm az abból fakadt, hogy én akkor meg egészségügyi iskolába jártam, és az iskola nevezett egy elsősegélynyújtó versenyre, egy csapatversenyre. A csapatnak én is tagja voltam, és ezt a versenyt a Vöröskereszt hirdette, szervezte. És én elmentem egy területi fordulóra, ahol nagyon izgalmas szituációkat kellett gyakorlatban is megoldani. Találkoztunk igazi életű sérültekkel, tehát olyan sérülésekkel találkoztunk, amivel találkozhatunk akár hétköznap is, látszörés, fogrőzés. A fordulót sikeresen megértük, megnyertük, aztán volt egy megyei döntő, meg volt egy országos döntő, tehát ez egy felmenő rendszerű első segélynyújtó verseny. Szóma szumárom, az első területi fordulón találkoztam több vöröskeresztes kollégával, akik mondták, hogy tekintve, hogy nagyon sok iskolába járunk, mint Vöröskereszt első segélynyújtás oktatása, és önkéntesek segítik a szervezet munkáját, hogy nem lenne kezdem önkénteskedni, és én 2003-ban elkezdtem a Vöröskeresztén önkénteskedni. Gyakorlatilag ez volt az első ilyen tevékenységem, aztán annyira megszerettem a szervezet munkáját, meg az első segélynyújtást, hogy 2003 után 2004-ben munkatárs lettem, és 2004 óta a szervezet kötelékét erősítem.
Péter, az első segély az egyetlen fókusz az ifjúsági Vöröskeresztben, vagy pedig van más dolog is? Nem keves, ez csak, hogy értsük a dolgot, hogy más profil is van ebben emellett.
Az első segélynyújtás egy nagyon nagy fókusz, de ahogy 1921-ben ugye azzal a céllal született, hogy a fiatalokat a szociális érzékenyítés, a humanitárius eszmék terjesztésére nevelje, vagy segítse az iskolák ilyen jellegű oktató tevékenységét. Nagyon sok tevékenysége van a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztnek. Itt az egészségügyi prevenciós tevékenységeken túl az egyik ilyen nagy, azt mindig megemlítem, hogy például amikor a HIV-t megjelent, akkor a Magyar Vöröskereszt már 2000-ben foglalkozott egyébként iskolai HIV-t prevencióval, szexuális felvilágosítással. De a drogprevenció is ilyen nagyon fontos fókusz kapott a szervezet kötelékében. A közösségi nevelés, ugye kifejezetten óvodás, iskolai foglalkozásokat valósítunk meg, pont itt a humanitárius eszme, meg a segítő szemlélet kapcsán fiataloknak. De amit szerintem egyébként nagyon sokan tudnak, de itt is elmondom, hogy többek között a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg hazánkban 1925-ben az anyák napját, tehát a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésre ünnepeljük.
Az csak magyar napját. Esemény, az hirtelen most lehet, hogy tudni illene, de nem is tudom, hogy más országban
amerikai. Amerikai példára honosítottuk meg, ha én jól tudom, azt viszont nem tudom, hogy más országokban is ünneplik-e, viszont ennek ugye most kerek jubileum lesz, mert ugye 100 éve ünnepeljük hazánkban az anyák napját.
Hát ez nagyon fontos, mert ez a gesztus, vagy ez, ahogy mondjam, ez a megpihenni egy kicsit is erre gondolni, azért ez nem jelentéktelen dolog. Mondtad, hogy te is önkéntes voltál, egy picit erről még hadd kérdezelek, hogy miben más, vagy van-e mássága a Vöröskeresztben való önkéntességnek, tehát máshogy zajlik a dolog, mint ha egy másik szervezethez mész, mondjuk egy szociális tevékenységet végző, vagy egy művészeti tevékenységet, környezetvédelmi tevékenységet végző. Egyáltalán ezek az a területekhez van a Vöröskeresztnek, de főként az ifjúsági Vöröskeresztnek esetleg kapcsolata mondjuk a művészeti területhez, vagy a szociális területhez. Már valamit említettél szociális ügyeket az előbb, amikor felsoroltál.
Én mindig azt mondom, hogy a Magyar Vöröskeresztnek szerintem mindenhez van köze, de hogy azért más talán, mert a Magyar Vöröskereszt egy nagyon-nagyon régi szervezet, a legnagyobb tapasztalattal bíró humanitárius szervezet, és nagyon sokféle szakmai tevékenységet.
Hát és egy nemzetközi szervezet, tehát nyilván kell egyszerre igazodni kifele is, meg befele is, gondolom.
Illetve kifele, kívülről és belül is jönnek olyan tapasztalatok, amiket tudunk hasznosítani. Ugye azzal, hogy sokrétű a tevékenységünk, és ugye akár a szociális területre gondolok, adományokat gyűjtünk, adományokat osztunk, vannak szociális intézményeink, foglalkozunk véradás szervezéssel, első segélynyújtással, foglalkozunk menekültüggyel, vannak katasztrófa helyzetek.
Igen, épp azt mondani, hogy baj helyzetek, de katasztrófa helyzet az exaktabb, hogy akkor azokban is valószínű, hogy szerepet vállal. És az ifjúsági részleg is, vagy ez a nagyobb Vöröskereszt kereteiben inkább?
És az ifjúság, ugye egységben vagyunk, tehát amit a Vöröskereszt csinál, abban az ifjúságnak is mindig van szerepe. Itt mondjuk egy véradó esemény kapcsán, ugye a fiatalok a toborzásban, akár a potenciális donorok megszólításában szerepet vállalnak. Az első segélynyújtást aztán említettem, ott a verseny kifejezetten hozzájuk kötődik, de mondjuk az országos csecsemőgondozási verseny is kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok a családi életre felkészülés jegyében kifejezetten tudjanak a csecsemő gondoskodásban segíteni, akár a szülőknek, hozzátartozóknak. És azért más is visszautalva a kérdésedre, mert a legtöbb szervezet vagy egyesületnek, alapítványnak van egy kifejezett fókusz, hogy mivel foglalkozik. A Magyar Vöröskereszt viszont nagyon sok mindennel foglalkozik, ezért az a fiatal, aki látókörünkbe kerül, vagy elkezd önkénteskedni, vagy akár közösségi szolgálatoszként csatlakozik, kipróbálhatja a hozzá közel álló tevékenységeket, vagy ebben azért van egyfajta átjárhatóság, tehát lehet, hogy kipróbálja magát elsősegélynyújtóként, aztán pedig elmegy egy óvodai foglalkozást megtartani. és innentől kezdve rengeteg olyan tapasztalatra tehetsz el, ami majd segíti akár a pályaválasztását. Az én 2004-5-6 időszakban velem önkénteskedő fiatalok, illetve az én ifjúsági munkavállalóként megvalósult rendezvényem kapcsán, akik önkénteskedtek, zömük már az egészségügyben dolgozik, nagyon sokan pedagógusként helyezkedtek el, van nagyon sok szociális szakember, nagyon sokan egyébként akár védőnök lettek, tehát én azt gondolom, hogy a Vöröskereszt azért egy nagyon jó lehetőség akár középiskolás fiataloknak, mert nagyon sok területen tudják kipróbálni magukat, és segíti azt, hogy megtalálják azt, hogy felnőtt korukban merre fele szeretnék egyébként, vagy szeretnének orientálódni.
Még azt kérdezem, hogy volt-e valamilyen speciálisabb ünneplés a hétvégén itt a kerek? Hát nem kerek, majdnem kerek évforduló, mert jövőre lesz, ez a 104 év, és az is egy évforduló azért.
Ugye arra azért törekszünk, hogy országos szervezetként, tehát minden vármegyében vannak szervezeti egységeink, hogy lokálisan különféle módon emlékeztek meg a fiatalok, illetve a felnőtt szervezek. Itt február 9-én a Magyar Vöröskereszt Székházában, méghozzá az Empati közösségi térben gyűltek össze a fiatalok.
Ez ott mellettetek ez egy ilyen kávézószerű közös
tér. Hát illetve a mi részünk, csak igen, egy külön bejárat, de igen, ott a Vöröskereszt része. Ott pont egy fotópályázat, mert volt egy önkénteseknek szóló fotópályázat, ami azt a célt szolgált, hogy az önkéntesek szemén lássuk, hogy miért jó a Vöröskereszt, és miről szól a mi tevékenységünk, és egy fotópályázat eredményhirdetésével kötötték össze az ifjúsági ünneplést, egy jól sikerült, ilyen kötetlen kis családias program volt, de hogy minden évben fontos, hogy sort találjunk arra, hogy együtt legyünk kötetlenül, és közösen dolgozzuk fel akár az előző évet, akár örüljünk annak, hogy most már 104 éves az ifjúsági Vöröskereszt.
Na hát elismerésünket fejezzük ki, és akkor legközelebb, akár hétköznapi ügyben, akár ilyen ünnepi ügyben is majd újból keresünk. Köszönöm szépen, 104 éves születésnapját ünnepli, illetve ünnepelte a hétvégén a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Erről beszélgettünk Horváth Péterrel. Köszi Péter, minden jót, szia!
Sziasztok! Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured, now I find I've changed my mind and opened up the doors.
A Közösségfejlesztők Egyesületének ennek a programjairól beszélgettünk itt a Civil Rádióban. Most jövő héten pénteken lesz egy következő műhely találkozó, és a szuburbanizációról beszélgetünk. Ennek a találkozónak a vendége lesz Ongert Richárd, akit most fölhívtunk, hogy egy pár szóban beszéljünk arról, hogy mi is ez a szuburbanizáció, hogy mi is ez a jelenség, amit itt emlegettünk. Szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia! Örülök, hogy hívtatok. A szuburbanizáció, hogyha így mindjárt bele is csaphatok, egy elég régi jelenség, már a régi rómaiaknál is, meg a görögöknél, de tovább lépve arról van szó, hogy a városból sokan kiköltöznek, illetve sokan a város mellé költöznek. Ez gyakorlatilag Magyarország nagyvárosaiba akkor jelentkezik, amikor is az ipari forradalom nyomán a mezőgazdaság elveszti az elsődleges megélhetési forrás jellegét, vagyis, hogy amikor már nem muszáj az emberek 80%-ának a falvakba lakni ahhoz, hogy megműveljék a földeket, mert a gőzgép a 19. század közepén, egyébként egész Európában ez volt a trend, kiváltott egy csomó munkaerőt a mezőgazdaságba.
Mentek a városba akkor?
Mentek, a városban létesültek ipari munkahelyek, ahol szükség volt ezekre a dolgos kezekre, és akkor beköltöztek először a városba, és akkor elkezdtek ezek a városok nagyon növekedni. Ez a klasszikus európai városfejlődésnek a története, vagy a szokásos menete. Magyarországon, Budapest környékén talán egy 10-20 évvel később, amennyire mi le voltunk maradva, úgy következett be, de ugyanúgy jellemző. És aztán, ahogy a mezőgazdaság egyre korszerűsödik, és egyre kevesebb emberre van szükség, a városokban meg egyre több emberre, egyre képzettebb emberekre, így jelentkezik egy olyan folyamat, amit ma Magyarországon az egész országban érezhetünk, meg persze máshol is Európában, hogy a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon kevés munkát, a GPS vezérelte kombájnokkal egy 10 ember el tud tartani szinte egy falut, némi túlzással, de nem nagyon nagy túlzással. Tehát aki kezét, lábát bírja és el tud költözni onnan, az munkahely miatt persze lehet olyat is csinálni, ami nem is ritka Magyarországon, hogy nagy autógyárakba vagy összeszerelő üzemekbe busszal szállítják az embereket, de mint ez egy kényelmetlen dolog, ezért nagyon sokan igyekeznek a nagyvárosok környékére költözni. Azért nem belemárt, mert túl, ahogy sűrű, növekednek a városok, ez a városi, az urban sprawl, a városi növekedés, vagy agglomerálódási folyamat, a nagyvárosok maguk elkezdenek nőni, és aztán kirövik a várost. Budapest esetében nagyjából mindenki tudja, hogy 950-ben 23 települést hozzácsatoltak Budapesthez, de ez már 908-ban Harrer Ferenc tanulmány csinálta arról, hogy hogy kéne nagyobbá tenni Budapestet, tehát ez a kiegyezés óta, vagy a, igen, a városegyesítés óta létező, vagy egyre markánsabb folyamat, ami a mai napig is zajlik, és miután Budapest, a budapesti munkahelyekre, Budapest környéki munkahelyekre egyre többen költöznek, vagy változatlanul költöznek, inkább azt mondanám, illetve nagyon sokan a jobb életkörülmények, a jó levegő, a zöld környezet és ilyesmik miatt költöznek ki a városból, a gyerekük miatt.
Igen, tehát tulajdonképpen egy másik folyamat volt eddig szó, igen, amikor odaérkeznek, de most, amikor a város kezd kiürülni, nem a falvak, és benépesítik, beköltöznek, igen, tömegesen a városi lakók.
És ebből gyakorlatilag az következik, hogy el kell duzzadni a városra, vagy folytatja a duzzadást, és egyre növekszik, és növekszik a város környéke. És ez azzal is együtt jár, és közösségépítés szempontjából azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit talán nem is ismerünk eléggé, hogy ez ott helyben, az agglomerációban milyen gondokat okoz. Főleg a rendszerváltás utáni első másfél-két évtizedben lehetett azt megfigyelni, hogy azokban a falvakban, amik hát tényleg most vannak az agglomerációban olyan települések, amire emlékszem, még tervezőként dolgoztam neki 93-94-ben, tekerős telefon volt. Tehát nagyon, hogy mondjam, a magyarországi Európához képest elmaradott technikai infrastruktúrális színvonaltólhoz képest is még hátrányosabb helyzetű volt, tehát nem különbözött mondjuk egy ilyen keleti agglomeráció nagyjából Szabolcs-Szatmártól ilyen szempontból, de ahogy bekölt, ezeknek volt egyfajta kultúrájuk. Igaz, hogy mondjuk a svábokat a budai oldal falvaiból, ahol ők sok száz éve éltek, kitelepítették nagyobb részt, de azért a maradék őrizte a hagyományait, és akkor a kiköltözők, akik általában nem sváb gyökerekkel bírtak, sőt nem is vidéki gyökerekkel sok esetben, bár nagyon sokszor azok költöznek tovább, akik első lépcsőbe például egyetemre följönnek Budapestre, aztán családot alapítva tovább költöznek valamelyik Pest környéki településre. De lényeg az, hogy egy csomó feszültség adódott belőle, hogy mondjuk idézőjelbe téve az öreg svábok tartották a kezükbe az önkormányzatot, és akkor az ő értékrendjüket próbálták meg érvényesíteni, és együtt ment beköltözők, azok meg egészen más szerettek volna, tehát rengeteg ilyen probléma adódott különböző településeken, helyenként még mindig föllángolnak ilyen.
A gyűjtment és az őslakos. Nyilván most csak a trendek egy részéről tudunk beszélni, mert hát igazából érintjük csak, hogy ez a jelenség milyen fontos, emiatt gondoltam, hogy mindenképp beszéljünk erről. És most arról beszéltél főleg, hogy a környező településeknek mit jelent ez, de magának, és nem biztos, hogy részleteiben elemezzük ki, csak hogy az is egy fontos dolog, hogy a városnak is ebből különböző zavarai tudnak támadni, hiszen a város is kiürül valamilyen módon, vagy a belvárosokon látszik nagyon gyakran. Erre az urbanisztika, a várostervezés, az építészet keresi most folyamatosan, vagy vannak klasszikus megoldások már, vagy mindenki útkeresésben van?
Folyamatosan egy város sincs kész, úgyhogy a mi szakmánkban az útkeresés és az új megoldások keresése az nemzetközi szinten mindig folyamatos, de éppen ezért azt is jelenti, hogy mindig vannak olyan megoldások, amik úgy máshol beváltak, és akkor próbálkozunk sok helyen ilyenekkel csinálni. Meg kell mondjam, Magyarországon nem sokat kísérletünk ezekkel, tehát Budapesten lehet látni azt, ami nagyjából köztudott, csak nem ezt az oldalát szokták nézni a közbeszédbe, hogy például milyen sok autó, mert ennek az a következménye a városi életben.
Közlekedés.
Rengeteg autó jön. Hát hogyha valaki, igen, mert a munkahely megmarad nagyrészt Budapesten, a városok, a lakóhely meg odébb megy 20 kilométerrel, és akkor a kettőt össze kell naponta oda-vissza legalább egyszer kötni. És ez viszont nagyon sok forgalmat generál a bevezető utakon, és magában benne a városban is, ami Budapestről nem köztudott, de Budapest szűk. Uh-huh. A telek spekuláció 150 évvel ezelőtt is magas volt, úgyhogy ha kicsit odafigyel valaki, látja, hogy Bécsben a mellékutcák is sokkal szélesebbek, mint Budapesten, ami azt is jelenti, hogy kevesebb autó tud parkolni adott esetben, akármit is gondolunk erről. Tehát ez azt jelenti, hogy a Budapesten is kellene, hogy olyan, ezért szokták most a Rákos Dubalja, vagy a Rákosrendői pályaudvarra kapcsolatban, de a Fudan Egyetemmel is kapcsolatban hozta a fővárosi vezetés azt, hogy több kollégium kéne, több lakás kéne, hogy ne a diákoknak ne a lakásokba kell lakni, hanem akkor legyen neki kollégium, és akkor felszabadulnánk lakásokról. Lakáshiányról beszélünk megint Budapesten, azzal együtt, hogy néhány tízezer üres lakás van a városban a népszámlálás tapasztalatai szerint, ezek nem könnyen elérhetők és mobilizálhatók. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy kevesebben költözzenek ki, több lakásnak kellene a városba belül épülnie.
Nyilván itt egy nagyon összehangolt és sok területnek, igen, már most, amiket emlegettél, a szinkronitása lenne nagyon fontos. Köszönöm ám, nagyon részleteiben most azért nem menjünk, mert igazából ez csak egy kezd csináló lett volna. Bár van egy szakma.
Ezért mentem bele egy kicsit ebbe az, igen, oldalába, hogy lássátok, hogy ez nem csak egy elvont dolog, hanem a közösség.
Gyakorlati, igen. Hát a Város Megújító Műhely egy nyitott társaság. Jövő héten 21-én délelőtt 10 órától lesz egy találkozója. A Közösségfejlesztők Egyesületének honlapján lehet látni ezzel kapcsolatosan információkat, és Ongert Rihárd lesz ott is az egyik vendégünk, úgyhogy szeretettel látjuk. Köszönöm, Ricsi, és hát majd mindenképpen jövő héten pénteken meg találkozunk, akkor ezt egy kicsit teljesebben, és majd lesz a környékről, tehát az szuburban területről aktuális vendégünk, aki majd azt a nézetet is fogja mondani, hogy ott belülről ez mit jelent a helyben a lakóknak. Na hát köszönöm szépen, Ongert Rihárddal beszélgettünk.
És örülök, hogy találkozunk egy hét múlva.
Köszönöm én is, minden jót, szia!
Szevasztok!
a havas út. Vele szalad a vasút. Havas úton fogatok, a vasúton vonatok. Szakad a hó, egyre szakad, a háztető majd beszakad. Beled mindent véges végén, villanykóznál tetején. Hóborítja a vidéket, elvesz, aki beletéved. Vonat nyeri.
114, 115, 116.
117 perc.
Cifra Györgyről elnevezett fesztivál zajlik ezekben a napokban már az országban, a 10. ilyen fesztivál, és jövő héten egy nagyon izgalmas esemény lesz a Momkultban.